Ezért továbbra is a Tempó, az Inforádió autós magazinja. Beszélgető partnerem a következő szűk negyed órában Krebs Zoltán, az Autóklub szerkesztője lesz. Szia Zoli, jó estét kívánok!
Szia, jó estét kívánok!
Azt ígértük, hogy beszélünk a mai műsorban a Porsche Trans Axle hajtásról, és talán kezdjük magyarázattal, megvallom őszintén én sem tudom, hogy miről van szó. Tehát kezdjük azzal, hogy pontosan mi ez a hajtáslánc.
Ez egy technikai magyarázat. Tulajdonképpen arról van szó, hogy a sebességváltó az nem rögtön a motor mögött található, és mondjuk ugye hátsó kerékhajtású autókról, ha beszélünk, onnan vezeti a kardán a hátsó differenciálműhoz át mondjuk a motornak a nyomatékát, hanem magá a váltó az egybe hátra költözik magához a differenciálműhöz, és ez így alkot egységet. Természetesen kardántengely továbbra is van a motorból, csak kicsit megváltozik az elrendezése, és ezt a közös sebességváltó differenciálmű egységet nevezik transaxle hajtásnak, hogy elrendezésnek pontosabban.
És ugye azért beszélünk erről, mert hogy 40 éves ez a technológia vagy technika?
Ennél azért kicsit régebbi, mert például az Alfa Romeo, ugye előtte itt most beszéltünk a Giuliáról, és kicsit visszakanyarodva ez az olasz márkához, ők már az 50-es években a Forma 1-es versenyautóikat ilyen hajtással szerelték, és aztán ez később nagyon sokáig az utcai autókban, Alfettákban, és az utolsó hátsó kerékhajtású 75-ösnél mondott típusban is még ilyen elrendezés volt, de most ugye itt elsősorban a Porsche-ról fogunk beszélni, ugyanis maga a Porsche-nek 40 éves ez az elrendezése.
Miért jó az az elrendezés? Tehát mi szól mellette?
Ennek elsősorban, mint a legtöbb olyan dolog, a versenysportból származtatható le, hogy az autónak a saját tömegének az elosztása az nagyon fontos. És ezzel egy picit a mérnökök tudnak játszani, hogy az első és a hátsó tengelynek a terhelhetőség, pontosabban az ezekre a tengerékre jutó terhelést egy picit tudják változtatni, és ezzel ideálisabb arányokat tudtak az autónál kialakítani, és ebből jött ez a megoldás.
Mi a buktatója? Hiszen nyilván van.
Buktatója tulajdonképpen, én azt mondanám, hogy igazából nincs is olyan komoly, hiszen tulajdonképpen csak a váltóház, vagy most a váltóegység költözik hátra, tehát én igazából nem tudnék ilyen komoly hátrányokat felsorolni. Ma viszont a Porsche már nem alkalmazza egyébként ezt a megoldást, tehát négy autóról fogunk majd így gyorsan beszélni, áttekinteni, és a negyediknél ezt abba is hagyták.
Miért? És hol ért véget, akkor beszéljünk az autókról.
Ugye a 924-es volt az első, itt 1976-ban jött ki ez az első modell, utána jött a 928-as, amely az év autója címet is elnyerte 1978-ban, majd ezt követte a legsikeresebb modell, a 944-es, és a végén a 968-assal zárult le ez a korszak, amit utána a középmotoros Boxster és aztán annak a csukott változata ugye a Cayman követett. Ami egy kicsit furcsa volt, ugye a Porsche-t kezdetek óta úgy ismerjük, hogy egy farmotoros, léghűtéses motorral szerelt sportkocsi, de ez az, amin gyökeresen változtattak a 70-es években, hogy a Volkswagennel közösen kezdődött egy olyan típusnak a kifejlesztése, ami a középmotoros Volkswagen Porsche 914-916-os típusnak az utódjának szántak, azonban 1974-ben a Volkswagen kifarolt ebből a projektből. Azt lehet olvasni, azt lehet tudni, hogy márkapolitikai okokra hivatkoztak, hogy nem fog nekik ez az autó annyira beleillini a kínálatukba. De a lényeg az, hogy a Porsche nem hagyta ezt a dolgot veszendőbe, megszerezte a jogokat, és így tudott 1976-ban kijönni az első 924-essel, amiben kezdetben 2 literes, később aztán volt 2,5 literes, 4 hengeres, vízhűtéses ormotor. És ebben használták ezt a transaxle elrendezést először, hogy a váltót hátra költöztették a differenciálműhez. Hát elég sokan csúfolták ezt az autót, ugye a 911-es, ami ugye mai napig is egy legenda, az már akkor is nagyon erősen érződött a Porsche kínálatában, és házi asszony Porsche-nek, az alkatrészek miatt Audi Porsche-nak csúfolták. Egyébként megjegyzem, hogy Neckarsulmban az Audi is gyártotta, tehát nagyon sok Volkswagen Audi alkatrész volt ebben az autóban, és a Porsche oda szervezte ki a gyártását az autónak, tehát ezt nem is konkrétan ők Stuttgartban állították elő. Viszont ahhoz képest jó áron meg lehetett kapni. Tehát akkoriban egy Golf mondjuk 8-10 ezer márkaért már elérhető volt, a Porsche akkor valamivel több mint 23 ezer német márkát kért ezért az autóért, azért ez összegszerűen nem kevés, de mégis azért egy 911-eshez képest sokkal elérhetőbb volt, és aztán valahogy megtalálta a vásárló közönségét, és közel 1988-ig gyártották, ha jól tudom, tehát 12 év alatt közel 150, sőt több mint 150 ezer darabot értékesítettek belőle, tehát mondhatjuk azt, hogy egy sikeres modell volt.
Vezetés szempontból egyébként jelent-e nagy különbséget?
Hát az jelent nagy különbséget, hogy az ideális súlyelosztás miatt az autó pontosan kicsit jobban irányítható a pályán, tehát sokkal jobban oldható meg a kormányzás, és minden egyéb olyan dolog. Nem mechanikailag, hiszen a kormány művet nem érinti ez a beavatkozás, de az, hogy az autónak a súlyelosztását ilyen ideális állapotba tudják ezzel hozni, ez bizony nagyon kihat a menettel tulajdonságokra.
És melyik típusnál hagyott föl a Porsche?
A 968-asnál hagyott föl, ami a 944-es utódja volt. A 944 szintén négyhengeres vízhűtéses motorokkal jött. Az első típus az például csak 163 lóerős volt, tehát itt nem is olyan nagy teljesítményszámokról beszélhetünk. Viszont ebből már létezett külön egy 944-es Turbo Cup nevezetű versenyszéria, ugyanis ebből is csináltak turbomotoros verziót. Ebből készült az első Trans-Axel hajtású kabriolet, például a Turbo kabriolet, a 944-esből, és hát, mint mondtam, ennek volt egy külön márka kupája is, ahol egy Roland S nevezetű úriember volt a nagy ász, aki háromszor is meg tudta ezekkel a 250 lóerős autókkal nyerni a bajnokságot. De én igazából a 928-asra helyezném itt a fókuszt. Ugye ezt sokan ismerik, ez a kis békalámpás felbukkanó Porsche, ugye ez 78-ban az Éva autója lett, és ezt igazából kevesen tudják, hogy a 911-esnek a leváltására próbálta Porsche tervezni. Itt egy hatalmas nagy V8-as ormotoros vízhűtéses motorról beszélünk, és ezt ráadásul szíjjal hajtották meg, tehát a vezérmű a szíjas megoldású volt, és azzal csúfolták annak idén ezt az autót, hogy ez a hatalmas nagy fogaszíj, ez arra lesz jó, hogy amikor elszakad, akkor kiszedik a motorból, és akkor rögtön azt a vontatókötél helyett lehet is használni, és el is lehet vele húzni az autót. Állítólag történtek ilyen meghibásodások is, de szerintem az mindent elmond, hogy ez az autó 90-es évek közepéig volt gyártásban, és mindössze 61 ezer néhány darabot sikerült belőle értékesíteni. Egyáltalán nem volt sikeres. Ugye egy 4,5 literes V8-assal kezdődött, utána később volt 5 literes és 5,4 literes V8-assal is. Csináltak belőle egyetlen egy különleges verziót Ferri Porsche Ferdinand fiának a születésnapjára, 75. születésnapjára. Ott egy 250 mm-rel megnyújtott tengelytávú autót kapott Ferri ajándékba a Porsche-tól, és ettől függetlenül ez az autó ez nem lett sikeres, tehát valami nem találta meg a közönségét, pedig egy automata váltóval is rendelhető nagy, kényelmes Gran Turismo kupé volt, tehát a 911-es legendájával versenyre kelni még a Porsche sem tud, aki ugye a 911-est létrehozta, úgyhogy ez az autó sajnos zsákutca lett.
Ennek az autónak a sikertelensége temette el a Porsche-nél a Trans-Axel hajtást?
Nem, jött egy teljesen változás. Ugye a Porsche elég nagy gazdasági bajba került ugye a 90-es években, 2000-es évek elején, és ugye jött a Cayenne, ami ugye azt mondják, hogy kihúzta ebből a gödörből, de azért ez teljességében nem igaz, hiszen már a 944-esnek, a 968-asnak és a Boxster családnak is köszönhető az, hogy a Porsche elindult felfele a létrán, és hát ugye ma már van dízelmotoros Porsche, már a Cayenne mellett ugye van a Macan nevezetű kisebb terepjárók, ott a Panamera, aminek a formájáról lehet mondjuk vitatkozni, ugye sokszor el szoktam mondani, hogy ízlésről nem nyitunk vitát, de attól függetlenül az autó ott van négy ajtósként, sőt, öt ajtósként, mert ugye a hátsó ajtót is, hogyha belevesszük, és abból is van dízel verzió, turbomotoros verzió. Tehát az, hogy a Porsche mondjuk a 911-essel játszani tudjon, és meg tudja az autós társadalmat ajándékozni ezzel a hihetetlenül kellemes és jól vezethető autóval, ahhoz kellenek azok a profit-orientált, bevételt biztosító modellek, amiket eladják, és ebből úgymond lehet játszani.
Nyilván nagyon sok autótörténeti vagy műszaki történeti kérdés vagy elágazása van még a történetnek. Mikor olvashatunk erről a labban?
Erről most olvashatunk a labban, de előtte még mielőtt elmondanám, hogy mennyi érdekességet. Szeretnék egy kis túrát ajánlani az olvasóknak. Ma már a fapados járatokkal egy stuttgarti út szerintem nem egy olyan túlzottan nagy kihívás, és október közepéig egy tematikus a Trans-Axel hajtás 40 éve Porsche képekben, de valós képekben, hiszen autókat állítanak ki. Ez a múzeumban megtekinthető, a honlapon mindenki tud címet, információt és jegyárakat szerezni, és ezt azért ajánlom elsősorban, mert itt nem csak utcai szériagyártású Porsche-kat, hanem nagyon sok prototípust, versenyautókat és egyéb érdekességet kiállítottak, hiszen a Trans-Axel alatt különböző alfajok és olyan típusok kerültek még kifejlesztésre, amiket a Porsche azért nem vert olyan nagy dobra, itt viszont láthatók. És akkor ugye elmondom, hogy a csütörtökön megjelenő az autó az autóslapban erről is írunk, benne lesz ez is, kicsit bővebben kifejtjük ennek a történetét, teszteljük a Fiat Tipót, szintén nagy teszten volt nálunk az új Mercedes E-osztály, és kicsit komolyabban kipróbáltuk az Audi A4-est és a Volvo T8-as hibridjét az XC90-esből. Emellett körbenézzünk, hogy milyen autós tanácsokkal tudunk szolgálni itt a nyári utazásokkal kapcsolatban nyaralás előtt. Kipróbáltunk egy radaros detektort, elég furcsa tapasztalataink voltak vele, és természetesen a bemutatóink közül is fogunk még beszélni az új Suzuki Balenóról, és természetesen a műsor elejében elhangzott Alfa Giuliát is részletesen kitárgyaljuk.
Krebs Zoltánt, az autóstap szerkesztőjét hallották. Köszönöm szépen.
Én is köszönöm.
Ezzel véget ért a Tempó, az Inforádió autós magazinja. Találkozunk egy hét múlva, kedden este 7 órakor. Ne felejtjék, mindenkit hazavárnak. Búcsúzik a műsorvezető, Lavai Rihárd. Minden jót, viszont hallásra.